Ahogy kigyűltek az indiánok a mezsgye két szélére, panaszos ének rebbent fel. Egyik elkezdte, a többi átvette magányosan, kórus nélkül folyt szájukból az egyhangú ritmus, észrevétlenül lett ének a szóból. Ilyenkor megszépült kemény vonású arcuk, szemüket sejmesen zárta le a hosszú, fekete pilla. Énekeltek, ahogy urukat várták asszonyával, s újra és újra felrebbent az ismeretlen názdal, amint elvillant a ló hátán ügető, fehér fátyolos Katalína, egyik kezében kantár, másikban legyező szája előtt. Násznapok a rengetegben. Minden bútor gyantaszagú az összetákolt ültetvényes házban, a gerendák párolognak a levegőben, mintha még átvennék kívül szabadon álló testvérüknek szerelmes leheletét. Az indák befurakodnak a parányi ereszteken, reggelre gyökeret vernek az ágyak, s egymáshoz gubancolódnak az asztalok. Így ébred Hernando hajnali szürkületben és nézi sápadt, álomba borult asszonyát. Míg szomjasan sóvárgott fehér teste után, úgy hitte, ezzel a gyönyörrel nem lehet sohasem betelni, és most megint feljajdul benne mindaz a nyugtalanság, melyet reggelről reggelre elhoztak a régi csendes kisnapok. A felriadt asszonya félálomban dajkáját hívogatta. Ő megszámolt. Lélekben rakosgatta aranyait, a tehenek árát, kifőzött pálmaszesz, s az alói pálinka akóinak számát. Kalmár élet. Eltakarta kezével szemét, s valami fájdalmasan szívébe szúrt. Plutarkhoszának hősei bánatosan csörgetik fegyverüket, míg ő vékaszám tengeri lisztet számol. Katalína nem látott semmit. Mint öntudatlan kis mély döngicsélt virágok között, megcsapta a harmat, ilyenkor köhögött. Nézte asszonyát, vajon mindezzel el kellett temetni sóvárságait, s nem irigyelheti-e többi azoknak csodálatos kalandor sorsát, akik Velázquez akaratából nyugat felé hajóztak, hogy felleljék azt az aranyföldet, melyről annyi kósza hír szállong a szigetek között. Egy reggel ágyúdörgésre ébredt, nyugtalanul levágtatott a kikötőhöz, ahol már egybegyűltek kíváncsiak és hivatalosak, hogy tanúi legyenek a naplemente felé küldött Grijalva flottácska szerencsés megérkezésének. A hét kis brigantin kint horgonyzott le az öböl bejáratánál, s a csónakok hozták a hajórakományt. Bálákban szövetgöngyölegeket, hordokban fűszerfélét, kalickákban ismeretlen madarakat, szépen kicserzett szarvasbőröket, s utolsónak érkezett lezárt ládákban fegyveresek közt a csodálatos, zsákmányolt arany. A parton ott feketén lett a nép, hajósok asszonyai, akik keresték urukat, s rendre szólítgatták a sápadtarcú, borostás, sebhelyes matrózokat. A tisztek az öreg Grijalva kapitánnyal együtt bevonultak a kormányzói palotába, ahol megkezdődött a terjedelmes beszámoló. Velázquez eleinte szelíden, majd egyre élesebben korholta az öreg mesterségbeli tengeri embert. Miért volt annyira óvatos? Lám megijedt saját árnyékától, s móroknak nézte az indiókat, mintha minden csak csereberélni lehetne, és nem lenne néha jobb alkudozó a mesztelen pengét mutató kéz. Grijalva csendesen megcsóvált a fejét. Kegyelmességet téved? Mi is vesztettünk 30 embert ott annál a veszedelmes foknál, ahol 2 esztendővel ezelőtt Cordoba úr vérében összeesett. Higgyen nekem, nagy uram, hogy muskét a lövésnél mélyebben nem lehetett a partoktól eltávolodnunk, s minden jel arra mutatott, hogy szárazföld az, amerre jártunk, s ezeken a vidékeken töménytelen harcias nép lakik. Tolmácsaink sem voltak, azért hoztunk magunkkal 2 indián fiút, hogy tanulják meg addig a mi nyelvünket, amíg megint visszamegyünk. Visszamegyünk? Velázquez ült, s nézte az elébe szórt ritkás, résztartalmú aranyat. Az öreg Grijalvával küldeni még egy expedíciót. Körös körül csillogó szemű fiatal tisztjei álltak, akik sóváran hallgatták e hősi kaland minden részletét. kortésznek egyszerre keserű lett a szája. Kiment a tanácsszobából, s leballagott a kikötő felé, ahol még az érkezés lázában csereberéltek a katonák. Megállt az ismerős főkormányos előtt, barátsággal üdvözölte Alaminoszt, aki nélkül Kolumbusz óta nem indulhatott meg nyugat felé hajós expedíció. A főpilóta bemutatta osztályos társát, pejhedzőálló ifjú legénykét, akinek Bernal Diaz volt a neve, s a körülállók hangosan dicsérték versfaragó poéta természetét. Percek múlva mindhármukat elnyelte egy csapszék, ahol megkóstolták a kocsmáros vékony borát. Nagy uram, úgy undorodom már a pulke pálinkától, számba sem tudom venni, érzem a pálma mocskos levét, amint a kérgébe fúrt lyukba lepecseg, s napokon át benne erjed. Kegyelmed egészségére ajánlom az első boritalt. Nézd, Alaminosz, azok bent a tanácsban csak kufárkodnak, egyik sem mondja végig gondolatát, amikor kezdenék, menten közibük hull egy másik kérdés. Én azt hiszem, te tudod megítélni legjobban, hogy tényleg nagy száraz földek feküsznek ott a partok mögött? Én Kolumbusz admirálisa voltam, amikor utolsó útjára ment. Délfelé hajóztunk, s akkor elértük a hatalmas földet, mely nyugat felé kanyarodott. Az admirális délfelé haladt, mi most napnyugat felé mentünk. A föld egybefüggő, nem sziget. Népei is mások, mint az Antillákon. Nem ilyen bolond, mesztelen vadak. Isteneket tisztelnek, ruhában járnak, jó nyilaik, lándzsáik vannak. A sűrűből már láttuk kőházaikat. A partra érve tudtuk meg, hogy ezek templomok, melyekben áldoznak bálványaiknak. A határokat faragott kövekkel jelzik, melyek időt is mutatnak. Talán legcsodálatosabbak, fertelmes bálványaik. Ezek a fiúk keresztet vetettek, elfordultak tőlük. De én már sok földet jártam, szeretek megnézni mindent magam szemével. Megtapogattam őket, fényes sima kövekből állatfők vannak kifaragva rajtuk, díszekként nyilak és kígyók. Gyerekkoromban őgyelektem eleget bátyámnak kőfaragó műhelyében, ismerem a fogásaikat. Találtam sorszámot is mellette. Nem dolgoznak ezek vassal. Kővésőjük van, fekete tűzkőből, azzal csinálják a finomavját, de leltem részvégű bunkót, úgy látszik, azt használják kalapácsnak. Bementem egy templomukba. Bálványforma képek és faragások voltak benne. Ott leltünk valami aranyat, csatokat, tollal egybeszőve. Egy kis szigeten volt. Ezt neveztük el az áldozatok szigetének, mert itt bizony szertenyesett emberi tagokat találtunk. Az ő véres oltáruk előtt, kint a templomuk előtt halom folt, fehérre aszalódott ember koponyákból, némelyik kifestve, csak úgy, mint a templomházuk fala, ijesztő, bolondos alakokkal ragyogtak rajtuk a színek. Ezt azért mesélem, nagy uram, hogy lássa, nem egyszerű indió ördögökkel van teletömködve az a távoli világ, azok ott másfélék, másféle hiten élhetnek, ahogy ezen már tengerészember nem is csodálkozhat. Csak Velázquez úré gondolják, indió, indió, egyforma mindegyik, elszalad, ha meglát, fél a puska lövéstől. Gondolod-e, Alaminosz, hogy ország lenne az, királlyal vagy kán félével? Nem tudtak beszélni velünk, csak mutogattak. Ki érti meg a jeleket? Az urak csak aranyra vadáztak, senki sem mert beljebb menni. Azt, hogy miként élnek, nem kérdezte tőlük senki sem. Mögötte ország lehet? Én néztem embereiket. Ha kettő összeakadt, hajlongtak egymás előtt, köszöngettek. Voltak főrangúak köztük, és voltak szolgák, láttunk olyant is, akit fonott, tollal borított székfélén cipeltek. Amikor elment, lesütötték szemüket, meg földre is vetették előtte magukat a szegényebbek. Ahogy egybegyűltek és másnapra szétszélettek, majd a következő partszakaszon tűntek fel, rendezett ezerekben, akkor úgy gondolom, csak országféle lehet. Az urak ezzel nem törődtek, de a tengeri ember sok világot lát, felemel egy úszóágat a tengeren, megnézni a madár reppenését. Grijalva úr nem mert tovább menni? Kevesen voltunk, azt mondták. Pedig Pedro de Alvarado kapitány, aki a második hajónkat vezette, tusakodott véle. Szeretett volna ott maradni. Mondtam, adjanak nekem pár legényt. Három ágyút, elsáncolom magam, míg ti visszajöttök. Ne szaladjunk el innen szégyenemre. De Grijalva ingatta fejét, és mondta, haza kell menni, Pedro. Sok ember kellene oda? Egy ember kellene, aki viszi a katonákat, és tudja, hogy mit akar csinálni. A többi nagyuram menne utána, ha látja, hogy kapitánya megindul. Engedelmével, Alcade uram, hogy ifjú legény létemre, én is beleszólok, de azt hiszem, hogy a partvidéken túl vannak ám az igazi, gyönyörű vidékek. Miért gondolod, Bernardo Diaz úrfi? Ahogy néztem őket, ültetvényeket láttam meg, apró csatornákat, ahogy bevezetnek a szárazföldre. Egy hatalmas kőből épített házat is észrevettem, ebben rengeteg tengerit találtunk. Ilyen házak minden negyed mérföldnyire vannak. Ez mind arra mutat, nagy uram, hogy ez ország. Ha kérdeztük tőlük, mi van arra, csak forgatták szemüket, nyögtek a tisztelettől, s különös szavakat mondtak, olyasvélét, hogy Maxi, meg Tenotit, ilyen szavakat, de nem tudtuk, hogy városuk vagy királyuk neve lehetne. Szeretnének még egyszer oda menni a legények? Szívesen mennének, nagy uram, egész emberrel. Ha valaki úgy készülne, hogy nem áll meg tétovázni a tengerparton, fiatal lenne, jóvérű. Istenemre boldogan visszamennék, s ha ilyen ember kitűzni a doborzózászlót, százával sereglenének hozzá az épkézláblegények. Cortés elnézett, s tekintete beleütközött a kocsma alacsony homlokfájába. Mintha rászakadna egy kicsiny, szűk nyomott világ, s magában pedig ótestamentumbéli próféta módjára angyalokkal, ördögökkel csatázna szüntelenül. Amikor kiment az ajtón, Alaminos utána mosolygott. Láttad, Bernal, hogy pedzette? Ügyes fickó, jóvérű, csak kevés, nagyon kevés a pénze. Belemennél? Belemennék. A száraz baszkember Duero kijött a Cortés haciendára. Haját kicsit megezüstözte az idő, és eltanulta a benszülöttektől, miként kell szívni az összesodort tabakólevelet, amitől aztán szépen megsárgult a foga. Vasárnap volt a széles tornácon, ahová nem érhettek el a csúszómászók, elheverészett. Nézte a dohánylevél csomón izzó parazsat. Látja, Don Hernando, azok, akik eddig expedíciókat vezettek nyugatra, alig jobbak a marha hajcsároknál, amikor a Sierrákon át terelik a gulyát. Minden elhullott darabért levonnak a bérből, az a fő, hogy a gazda meg legyen elégedve. Számolják a tallérokat együtt, minden este ott ül a királyi edző a kapitány mellett. Mögötte a számtartó, a kölcsönpénzesek sáfárja, a hajó tulajdonosok prókátora, micsoda harc és micsoda kaland az, ahol előbb mérlegre teszik a puskaport, és csak azután merik hozzádugni a kanócot. Gúzsba kötött kezekkel navigálni. Merni kellene, ha másnak nem a főkapitánynak. Érezze, hogyha sikerül, ha beleharap valami szépséges földbe, még ő belőle is alkirály lehet, de ha rosszul sikerül munkája, szégyen szemre kiebrudalják. De ezek mindig ugyanazokat a csengőket viszik, mint ide, a szigetekre, ugyanazokat a tolmácsokat, nekik mindegy, hogy afrikai az, aki vadember, induse vagy indió, nem tudnak semmit. Miért mondja mindezt nekem, Don Andrea? Látom, hogy kegyelmedben is miként fúrnak a férgek. Hírét vettem, hogy igen-igen hallgatja széltében hosszában a legényeket. Opinio publicas, Don Hernán, hogy kegyelmet kezében erősebben állana a kormánykerék. Ne áltassuk magunkat, uram, én szegény, egyszerű telepes vagyok. Eladhat mindent, vagy zálogba vethet. Legszebb birtokok egyike az Kubában. Ha mindent odadobnék, akkor sem maradna több, mint egy hajóra való pénz. Hát akkor fénüljön meg itt kegyelmet, s szégyenkezzék, hogy különbember az apja, aki legalább sebeket hozott magával Granada alól. Úgy vélem, nem meri felállítani a plánumát, még akkor sem, ha mások segítenének benne. Segítene nekem, Don Andrea? Az én szavam a San Domingói atyák szava. Ellenükre nem indulhat el nyugat felé egy csónak sem. Azok ismerik a világi igényeket, tudják kegyelmed visel dolgait. Megenyhültek, hogy csillapodott a vére, s megül most békán saját úrasszonya szoknyáján. Az atyák nagyobb része, asztúriai, nem szívelik őt sem a délieket, szóval valahogy összejövünk. Ha kegyelmet pénzé tesz mindent, én sem restelnék egy-két aranyat a kútba vetni. Miként képzel, hogy engem szemel neki a kormányzó, aki csak kényszerűségből lettem a familiárisa? Tegnap mise után szót váltottam vele. Megegyeztünk abban, hogy Grijalva öregecske. Mondtam, hogy olyan kapitányt válasszon, aki még mindent nyerhet és mindent veszíthet. A nagy név sem fontos. Olyan kapitányt keresnénk kegyelmességet helyébe, aki nincsen Toledónak lekötelezve, minden csak a Velázquez szónak köszönhet.
A válasz?
Félig lehunyt a hal szemét, ilyenkor gondolkodik. Én sem rejtettem véka alá, ő is tudja, hogy kire gondolok. Példálózott, hogy kegyelmed eddig elé jó rész csak idegen nyoszolyában vitézkedett, indiányaival sem bánik olyan kemény kézzel, mint ezt megkövetelni a közfegyelem. Végül tőlem kérdezte, hogy vajon megadná-e megkövettem névtelen ember küldéséhez a placetot, a jeromos rendi atyák. A kormányzó tudja, hogy én bírom a páterek szavát. Velázquez szava nagy szó, de nem pénz. Épp ezért igyekezzék kegyelmet gyűjteni. Míg tartanak az esők, még nem tud senki a vállalkozásról, olcsóbb kamatra vehet kölcsönt. Ha valami együtt lészen, beszélünk az én részemről is. Don Andrea, kegyelmed rám bízza tallérját. Emlékszem az első reggelre, amikor láttam Hispaniolában. Azóta kegyelmeden van szemem. Ha nem kötne itt a király akaratából a tisztem, szívesen mennék el kegyelmeddel. Pénzeim felét bírja. Ennyit csak éjszakánként hánytorgattam magamban, amikor rám jött a forróság, és asszonyom felriadt a köhögéstől. De megvallom, nappal kergetem magamtól a gondolatot. Nagy kapitányunk után, az admirális után, hogy merjek vezetni én hajóhadat. Kegyelmed ad nékem biztatást, és ezért kérem segítsen plánumaimban. Beszéljek már nyíltan a kormányzóval? Tavasszal ő mindenképp indítatni akar. Ahogy én hiszem, más vitézre nem esett még választása. Várjon, Hernando, míg ő adja fel kegyelmednek a textust.